Kol kuthai teres anyas Isztas hűs, kérjed a mi Jézusunkat életünk. Ékes virágszál, hozzád testeklünk, Szent Teréz anya, könyörög értünk. Ékes virágszál, hozzád testeklünk, Szent Teréz anya,
December első szombatján szeretettel köszöntjük a Mária Rádióban azokat, akik együtt imádkoznak velünk, és azokat, akik az ország különböző részén hallgatnak bennünket. Azokat is szeretettel hívjuk erre a 38-40 percre, akiknek gondolatuk van Teréz anya írásával, a ma elhangzó gondolatokkal kapcsolatban. Arra kérjük, hogy a 061 374 09 04-es telefonszámot hívja. Technikusunk csak annyit sikerült kideríteni, hogy egy morgó hangú vénember, akiben azt hiszem azért sokat szeretett, az üzeneteket meghallgatja, aztán lejön a kápolnába, átadja, mindez 10 óra 20 és 25 perc között történik, azért, hogy még választ is tudjunk adni a kérdéseikre, gondolataikra, és egy összefoglalással fejezzük be ma, december első szombatján ezt a Teréz anyás műsort. 2019-ben is szívesen folytatjuk, ha lehetőséget kapunk ezekre a műsorokra, hiszen mindaz, aki érző szívvel van Teréz anya iránt, megérzi a gondolatok mögött azt, ami úgy csodálatossá tette a rendet, a közösséget. Sőt, ha valaki úgy gondolja, hogy 2018 január első szombatján eljön és megkeresi a Mária Rádió épületét, azt szeretettel várjuk reggel 9 órára a szentmisére és 10 órára a közös emlékezésre. Múltkor félbe kellett szakítani a novemberi találkozón azt a témát, amelynek címe ez volt, nagy volt a lelkek ára, s Teréz anyának meg kellett fizetni a lelkekért bemutatott áldozatnak árát. Még egy téma volt, amit elhagytunk, és amiről szeretnénk szólni, és ez a téma pedig a árfizetésnek egyik legszebb formája. Sokan ugyanis arra gondolnak, hogy Teréz anya közösségének valami nagyon komoly, kemény önmegtagadást kell végezni, végzik a nővérek, és végezte Teréz anya, de ezt csendben, titokban tették. Azt, amit árként fizettek, azonban látható volt. Ezt a láthatóságot tapasztaltam a Józsefvárosban, amikor emlékszem a Naputcában az első napok egyikén találkoztam Teréz anya nővéreivel, mintha beszélgettek volna. Gondoltam, tudván, hogy betegekhez mennek, biztos azon gondolkodnak, arról beszélgetnek, mit is tegyenek velük. Aztán közelebb mentem hozzájuk, mert az emberi kíváncsiság természetesen bennem is él, és akkor döbbentem rá arra, hogy a nővérek nem pletykálkodnak, nem régi dolgaikat, gyerekkori élményeiket beszélik meg, hanem rózsafűzért imádkoztak. Mert a rózsafűzér volt az egyszerű, de hathatós eszköz, amely által nélkülözhetetlen társai lettek a szűzanyának, és megfizették a lelkek árát. Perié érseknek ezzel kapcsolatban Teréz anya a következőt mondta, írta, arra tanítottak bennünket, hogy szeressük, és nagy odaadással mondjuk a rózsafűzért. Szeressük a szentolvasót, tapasztaltam gyerekkoromban, amikor anyám valahányszor eltette a rózsafűzért, mindig megcsókolta. A nagy odaadás jele volt az, hogy életemben nagyon sok rózsafűzért úgymond elfogyasztottam, szétszedtem, mert hogy olyan nagy igyekezettel próbáltam mondani. Tehát nekünk is, Teréz anyás munkatársaknak szeretni és nagy odaadással kell mondani a rózsafűzért. Így mondja Teréz anya, olyan szép a gondolat, érdemes megtanulni, megjegyezni. Maradjunk nagyon hűek ez az első szerelmünkhöz, mert ez közelebb visz égi édesanyánkhoz. A rózsafűzér tehát nekünk első szerelmünk. Családos nagymama korú Teréz anyás munkatársak is nyugodtan gondoljanak vissza, mikor kezdték mondani a rózsafűzért, és ha esetleg az unoka vonzódik ahhoz a világhoz, melyben ott van a munka, a szolgálat, Teréz anya csodálatos világa, a nővérek szeretete, akkor tanítsuk meg őket az első szerelem mondásához, a rózsafűzérhez. Szabályzatában Teréz anya külön kitér erre. Szabályzatunk arra kér bennünket, hogy sose menjünk el úgy a nyomort anyákra, hogy előbb nem ismételgetjük Mária dicséretét. Ezért a rózsafűzért kell imádkoznunk az utcákon és a nyomor negyedek sötét zúgaiban. Majd egy nagyon jellemző mondat, kapaszkodjunk a rózsafűzérbe, mint ahogy kúszó növény kapaszkodik a fához, mert mi asszonyunk nélkül nem tudunk helytállni. Tehát, hogy tudták megfizetni a lelkek árát, hogy tudtak erősek maradni, hogy tudtak kúszó növény formájában a fához, Jézushoz kapaszkodni, kapcsolódni. Úgyhogy belekapaszkodtak a rózsafűzérbe. Ez volt az az egyszerű, de hathatós eszköz, amely által valóban kifizették a lelkek megváltásának nagy árát. Ezzel a résszel, gondolattal maradtunk adósak, de úgy gondolom, ez nem áll távol tőlünk, hiszen a katolikus ember nem csak arról lehet megismerni, hogy keresztet vett, gyerekek szoktak csak fordítva keresztet vetni, hanem arról is, hogy ott van nálunk a rózsafűzér. Érdemes lenne megszámolni otthon, hány rózsafűzér van. Hányszor tapasztaljuk azt, hogy most nekem gyorsan mondani kell, és akkor ott van a konyhakredenc, ott van akármilyen más hely, és csak előveszem a szent olvasót. A rózsafűzér imádság valóban a lelkek árának megfizetése volt. Ezzel kapcsolatban még csak annyit szeretnék elmondani, hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon meg akar köszönni valamit a Jóistennek, például az év befejező napján, akkor semmi más dolga nincs, csak mondjon rózsafűzért. Ki is adtak egy kis könyvet, tele a legkülönbözőbb titkú rózsafűzérekkel. Én ezeket nem tudom azért annyira imádkozni, de azt a négyet, a negyedik, ugye Szent II. János Pál pápa rózsafűzérje, amelyik tőről végről magyar gyökerekkel rendelkezik, hiszen a pápa a Kárpátokon túlról érkező zarándokoktól, menekültektől tanulta meg, amikor még Krakóban élt, az irgalmasság világosság rózsafüzérjét. Ennyit tehát arról, ami Teréz anya így fogalmazott meg, meg kellett fizetnünk a lelkünk, lelkek árát. A következő gondolat már folytatása Teréz anyás világunknak, Teréz anya munkatársai életének. 1951. április 22-én a szeretett misszionáriusai nővérek első csoportja megkezdte a noviciátust. Az ember, amikor erre gondol, akkor önmegtagadó, savanyú, képű, fáradt, letört emberekre, nővérekre és szerzetesekre gondol. Teréz anya nővéreinek noviciátusa azonban egészen más volt. Ebből következett az, hogy akkor annak idején és most is a nővéreket, ha megkérdezzük, én megkérdeztem Francita nővért, rám nézett olyan csalafinta módon, hogy miért kérdezem, de megkérdeztem, melyik volt életének legszebb időszaka, mire Francita olyan természetesen mondta, hát a noviciátus. Ez a noviciátus, amely abból áll, hogy ahhoz, hogy új emberekké legyenek, a novum szóból származik a gondolat, akkor ahhoz sok mindenről le kell mondani, sok mindenben kell előre haladni, mert hiszen a noviciátus képesítette a növendék nővéreket arra, hogy ők valóban Teréz anyás nővérek legyenek. Azt írja Teréz anya, a nővérek jó hangulata változatlan. Tehát ahogy elkezdték a noviciátust, úgy mondja, a mai fiatal nem húzták le a rolót, jó hangulatban, vidáman voltak, de más volt ez a jó hangulat és a vidámság. Versengtek egymással. Ezt én nem tapasztaltam a Tömi utcai nővéreknél, de lehetséges, hogy azért volt versengés közöttük, csak ezt különösképpen nekem nem árulták el. Amiben verseng egy noviciátusban élő nővér, azaz erények. Úgy látszik, írja Teréz anya, hogy egyetlen céljuk az, hogy megtudják, mit jelent Jézus égető szomját enyhíteni, és milyen módokon lehet erre rátalálni. A versengés az erényekben, tehát nem azért alakult ki a közösségükben, hogy nem tudom, nagy böjtölő, nagy poplaló, nagy éhező nővérekké váljanak, hanem azért, hogy Jézus égető szomját enyhítsék. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára érdemes lenne megismételni talán, vagy kezdeni egy noviciátust, amelynek lényege Jézus égető szomját enyhíteni, és ezen sokat gondolkozni. Folytatja Teréz anya a gondolatot, valahányszor őket látom, úgy érzem, hogy beteljesült a mi úrunk terve. Majd így folytatja, egy dolog maradt még csak vissza, nekem sokat kell szenvednem. Majd visszagondol az utóbbi évekre, a sok szenvedésre, azt mondja, Mindig tökéletes béke és öröm volt a szívemben, Urum tudja, hogy őt szolgálom. Ő mindent megtehet velem, amit csak akar. Noviciátus. A nővérek 1951. április 22-én kezdték. Jó hangulatban, változatlan lelkesedéssel végezték az ott meghatározott dolgokat, legyen a szentmise, szentírás olvasás, csendes elmélkedés, vagy bármi. Mert az volt a céljuk a noviciátussal, hogy Jézus égető szomját enyhítsék, és mindig megtalálják azt a lehetőséget, hogy Urunk tervét szolgálják. Amikor tehát Teréz anya gondolatait folytatván erről a témáról beszélünk, akkor azok, akik hallgatnak bennünket, érdemes lenne, hogy elgondolkozzanak, és ha netalántán úgy érezzik, hogy túl tökéletesek, túl sok dolgot csinálnak jól, vagy pont az ellenkezői, túl sokat szenvednek, és arra jönnek rá egy idő után, hogy semmit sem csinálok, akkor legjobb megkezdeni egy noviciátust. Most megállunk ennél a gondolatnál, még van más is, de újra elmondom a telefonszámot, 061-374-0904, ha valaki a rózsafűzérrel, vagy ezzel a noviciátussal kapcsolatban mondani vagy kérdezni szeretne, szeretettel kérjük, most mondja el a gondolatokat, ebben a következő 5 percben, vagy 6 percben, azért, hogy technikus testvérünk lehozza a stúdióból, és aztán itt azt, ha meg tudjuk válaszolni, megválaszoljuk. A következő gondolat, és ezzel folytatódik az írás. Nagy volt a Teréz anyai félelem azért, hogy vajon a sok szenvedés, amin keresztül ment, talán nem elég ahhoz az ígérethez, amelyet ő az Úr Jézusnak tett. Ezért került előtérbe a kongregáció kincses háza. Ez külön fogalom. A kongregáció kincses háza. Hogyan épült fel ez a kincses ház? Mit jelent ez? Teréz anya és nővérei miközben a város járták, hogy a szegények szükségleteit kielégítsék, gyakran találkoztak az utcákon haldoklókkal. Mivel reménytelen esetnek tartotta őket Kalkutta város önkormányzata, és mivel a kórházak se fogadták be őket, mondván nem tudnak rajtuk segíteni, ezért mindenkitől elhagyatva fejezték be életüket, hiszen ezek az emberek már senkinek sem kellettek. Teréz anya ezért egy nagyot gondolt, ő mindig nagy dolgokon gondolkodott, és olyan egyszerűen valósította meg. Teréz anya ezért Kalkutta utcáin fekvő haldoklók számára otthont keresett. Egy otthont, ahol szeretettel fogadják őket, és legalább életük utolsó perceiben emberi méltóságukat tisztelve kezelik őket. Magam is láttam felvételt erről az otthonról, a kongregáció kincses házáról, de érdemes, hogy hogy is történt mindez, jó végig gondolni, hogy hogyan tudta Teréz anya ezt megvalósítani. Kalkutta önkormányzatához fordult. Hát, az az önkormányzat legalább akkora volt, mint egy ország hivatali személyzete. és a hindu vallású kalkuttai polgármester és az ott dolgozó emberek meghallgatták Teréz anya kérését, és rendelkezésére bocsájtottak egy házat a Káli istenség templománál, egy menedék helyet a haldoklóknak. Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére nevezte el. Ez neki olyan természetes volt, hogy ahhoz, hogy valaki a mennyországba kerüljön, ahhoz Mária szeplőtelen szívére van szükség, és egy hajló haldoklónak biztos, hogy megnyugvás ebben bizakodni. Ezt az otthont Nirmal Hridaynak nevezték el, amely bengáli nyelven tiszta szívet jelent. Teréz anya az első időben, és később a nővérek ma is idehozzák az utcákon haldoklókat, szállást adnak nekik, láttam ilyen felvételeket, alapvető orvosi segítséget, de mindenek előtt gyengéd szeretetet adtak nekik. Bengáli nyelven tehát a Nirmal Hriday ennyit jelentett tiszta szívet. Teréz anyáik kongregációjának kincses háza, tehát nem valahol elrejtett pénz, kelyhek, monstranciák vagy bármi, hanem a tiszta szív nyomor negyedben lévő haldoklók háza. Hogy történt a benépesítése? A nővérek csak kimentek az utcára, és látták a haldoklókat ott a csatornák mellett, vagy bárhol másutt, és őket valami módon felállítva, vagy magukkal cipelve elvitték a tiszta szív otthonába, ahol Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére ajánlották őket. Azzal kezdődött a bevonulás, hogy megpróbálták őket először kimosdatni, rendbe tenni. Orvos megnézte őket, ha tudott valamit tenni, főleg erősítő szereket adott nekik, akkor ennyi volt. Aztán megpróbálták megtudni ezeknek az embereknek, úgymond személy azonosságait, bár Indiában ilyen biztos létezik, hiszen láttam hindu útlevelet, francita nővérék útleveleit, de igazában az ember, amikor Indiában valóban ilyen körülmények között megtalálja a tiszta szív otthonát, akkor nem ilyen értékekkel, kincsekkel áll elő, hanem az ő szenvedésével, nyomorúságával, hogy aztán azok, akik ezt a végtelen szeretetet és jóságot látják, azt szeretettel viszonozzák. Teréz anya világának tehát a kincses háza egy templom volt. Pogány templomként már érdemes a gondolaton is elgondolkozni. Egy templom, amelynek hindu-bengáli neve Nirmal Hriday, a tiszta szívet jelentő, ki tudja, ki nevezte el, és ebben a pogány templomban megszentelve a szegények és a haldoklók életével, halálával valóban kincses házat hozott létre. Rágondolván az érdi és a tömi utcai nővérek világára, nem tudtam sokáig, hogy miért van náluk mindig egy kötött szatyor. Hát azért, mert ebben a kötött szatyorban vitték a pénzüket. És érdekes módon ezek a kötött szatyrok vagy kis táskák sose vesztek el, de mindig valahányszor valami kellett belőle, azt megtalálták a nővérek. Amikor tehát Francitáik mentek az úton, a kis táskájukkal, kezükben a rózsafüzérrel, elképzelem, hogy különböző dolgok lehettek abban a táskában, gyümölcs, vagy gyógyszer, vagy papír zsebkendő, ami fontos, vagy azon kívül minden más, ami kellett ahhoz, hogy a szegényeket segítsék. Ez volt az ő kincses házuk. A tehát Kalkuttai Teréz anyáról hiteles képet adhatnánk, én magam is láttam, Teréz anyának is volt ilyen kötött táskája, szatyra, akkor egész biztos, hogy abban a szatyorban a rózsafűzére, az imakönyvön, már nem tudom, hogy imakönyvük van-e, mert a zsolozsma az létezik, de hogy aztán mindenkinek saját nyelvén legyen a táskájában imakönyv, nem képzelem el, de mindenképpen ott lehetett a gyógyszer, ott lehetett a gyümölcs, ott lehetett valami kis ajándék, mert magam is tapasztaltam azt, hogy a nővérek, főleg amikor gyerekekkel találkoztak, akkor lázasan keresgéltek az ő kincses házukban, és mindig elő tudtak hozni vagy egy rózsafüzért, vagy egy emlékérmet, vagy egy szentképet, vagy egy csokoládét, vagy akármi. A kongregáció tehát dúsgazdag volt. Minden nővérnek, hogy melyik nővér kötötte ezeket a táskákat, nem tudom, lehetséges, hogy volt olyan, aki erre specializálta úgymond a szabadidejét. Tény az, hogy a nővérek mindegyikének volt egy kis táskája, amely nem táska, nem a dolgok elrejtése volt, hanem a tiszta szívet jelképező kincses ház. Úgy látszik, hogy nem telefonáltak hallgatóink, pedig szívesen válaszolnánunk kérdéseikre. De még egy befejező gondolat, azért, hogy ha valakinek eszébe jut valami, mondja, a Teréz anyás haldoklók házának, a tiszta szív otthonának 1952. augusztus 22-én történt megnyitása után 2 hónappal, Mária Szeplőtelen szívének ünnepén Pevier érsek meglátogatta az otthont. Mit mondjunk erre? Hogyha ezt ők korán elkezdik, és Pevier érsek ilyen lassan jön, akkor ez csak azt jelenti, hogy igen, az érsek jó okos jezsuitaként még mindig méregette a nővéreket, és kíváncsi volt arra, hogy mit fognak ők elérni, érdemes-e elmenni. Minden esetre 1952. augusztus 22-én Pevier érsek meglátogatja az otthont. Ő, aki írja a jegyzet, visszafogottan mondott mindenről véleményt, most nagyra becsülését fejezte ki az odaadó szolgálatért, amit ott tapasztalt. Ezt a gondolatsor befejezve azt hiszem, hogy talán így lehet megfogalmazni az elmúlt idők gondolatait, eseményeit, Teréz anya gondolatait. Az indulás munka és kegyelem volt, és ez nagy harmóniában volt. Tehát az indulásuk az munka és kegyelem volt. Ha valaki Magyarországon szeretne Teréz anyás munkacsoportot létrehozni, már most megmondjuk neki, az első kezdje el, de nagyon gyorsan kezdje el, a szegények, betegek, hajléktalanok, öregek látogatását, s a másik még ma este vagy holnap menjen el nyúlni, mert kegyelem nélkül hozzáérni a haldoklókhoz bűn. Az egyik felvétele láttam, de tényleg gyönyörű volt. Teréz anya olyan szeretettel fordult, nyúlt ahhoz a haldoklóhoz, hogy azon látható volt a kegyelem. Mert lehet jó szakember valaki, kiváló ápolónő, nagyszerű orvos, szuper professzor, de hogyha hiányzik az életéből a kegyelem, arra a mai gyerek azt mondaná, hogy az csak favágás. Ha éppen egy orvos, de nem őket szeretnénk ezzel hátrányos helyzetben hozni, de mégis el kell mondani, éppen azzal a gondolattal vizsgálja meg a páciens, hogy mennyit fogok kapni ettől az illetőtől, ahogyan sajnos tudjuk, hogy egy szülés 50-100 ezer forintba kerül, mert hát ugye a doktorurak, szegények nagyon keveset keresnek, és kell egy kis borravaló. Akkor értjük meg azt, hogy miért van annyi probléma az egészségügyben. Nem azért, mert nem adnak nekik elég pénzt, nem azért, mert a munkájukat nem tanulták meg, hanem azért, mert hiányzott a munkájukhoz a kegyelem. A kegyelem az, amely a munkával együtt harmóniát jelent. Nemrég kaptam egy e-mailt, elektronikus levelet egy orvosnőtől, akinek iker kisgyermekei, kislányai vannak, és büszkélkedett a gyerekekre, tényleg aranyos, kerekképű dundi társaság, mint ahogy az édesanyjuk is. Őróla tudom azt, ő elárulta nekem, hogy amikor doktorrá avatták, akkor megígérte Jézusnak, hogy senkitől nem fogad el borravalót, mert a borravaló az korrumpálja, az lehetetlenné teszi a szakember munkáját. Könnyű nekünk papoknak, mert ha valaki pénzt akar nekünk adni, ott a perseny tegye be azt, mert kegyelem nélkül dolgozni nem tudunk. A munka és a kegyelem harmóniája az, amely jellemző volt Kalkuttai Teréz anya munkájának indításában. Ezzel szeretném befejezni ezt a gondolatsort, és most akinek otthon van Teréz anya és nővéreinek naponta elmondott imádsága, vegye kezébe és mondja velem az itt lévőkkel, szeretettel, hittel, kegyelemmel. Tégy méltóvá minket, Urunk, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Add meg nekik ma a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és ami megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet. Uram, tégy engem a te békét eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsájtás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétel, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak, inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést
óhajtsak, inkább én szeressek, mint hogy szeretetet éljek, mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat, ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot, ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen. Kalkuttai Teréz anya, tiszta szűz, kérjed a mi Jézusunkat, érettünk. Ékes világszál, hozd el testnekünk, Szent Teréz anya, könyörög értünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A naptárukba jegyezzék be, 2019. január 5-e, azaz első szombat, amikor újra szeretettel hívjuk testvéreinket délelőtt 10 órára a Mária Rádió közelébe, hogy Teréz anya világáról tovább hallgassuk a gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen.
Himnusz az élethez. Bajzát Ferenc atya tanítását hallották, Teréz anya világa.